Jó interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
Következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak Böhm Csaba öttusászóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, akit jelen van személyesen a Café Francescóban, és azokat is, akik online kapcsolódtak. De amiért ma itt összegyűltünk, és aki miatt nagyon sokan eljöttek, az nem más, mint Böhm Csaba, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk. Akkor most egy viszonylag random kérdésem lenne, hogy kerülsz te egy Orevoir klipbe?
Hát igazából a Misiékkel, ugye a frontemberrel, fehér testvérekkel így jóban vagyunk családilag a Jambékon, és ők tudták, hogy én sportolok, a Misi tudta, hogy a klip ben futni kell, és így ezt a kettőt ezt azért össze tudta kötni, és akkor rám írt random az olimpia után, hogy nem vállalnám el, és nekem ez egy hatalmas dolog, hiszen Orevoir számokon nőttem fel, most is nagyon sokat hallgatom, és hát persze, hogy igen, mondtam rá, így kerültem bele.
És hogy vagy te egyébként a szereplésekkel? Egyre több interjú készül veled, nyilván főleg az olimpia után sokan meghívtak, de talán a jelenlévők közül is látták a 777-es sorozatot, ahol talán a legkomolyabban vagy hosszabban vallottál arról, hogy mi is volt eddig a te utad a hitéleted kapcsán. Ezek a szereplések, ezeknek egy jól esőek, egy előre feladatként tekintesz rájuk, vagy akár ez teljes szorongás, és csak tudod, hogy egy sportoló életéhez hozzájár ez is.
Amikor kezdtek jönni az eredmények, azzal együtt kéz a kézben járt az, hogy megkeresett a sajtó, mindenféle népszerűségnek örventem, és akkor rágondolkodtam, hogy most mi értelme van ennek, miért én kerülök ide, mit tudok adni az embereknek, azon kívül egyébként, hogy sportolok, mert az egy elég önző dolognak is tűnhet, hiszen csak a saját vágyaimat, a saját életemet élem, sokszor ugye az állampénzén, és volt bennem egy ilyen indítatás, hogy én szeretném elmondani, hogy ez az összes eredmény, az összes az egész út, amin én végigmentem, az nem magam miatt van, és nem az én erőmből, az én akaratomból, az én ügyességemből, teljesítőképességemből jutottam el valahonnan, valahova, hanem a Jóistennek a segítségével, és akkor ezért vállaltam el egyre több ilyet, és bár nem annyira könnyű, mert megosztani az életemet, kitárulkozni, és ezt így az interneten szabadjára tenni, ez sokszor nyomasztó és sokszor nagy teher, hiszen nem vagyok olyan ember, aki szívesen a legmélyebb dolgairól kitárulkozik. Ezzel így elég sokat foglalkoztam, egy kis időre nem is vállaltam el szerepléseket. Viszont alapvetően nagy öröm nekem mindig, amikor tanúságot teszek a hitemről, úgyhogy öröm is, de van egyfajta keresztje.
És emlékszel arra, hogy mikor volt az első pont, amikor akár egy verseny után erről nyíltan beszéltél, hiszen több ilyen interjút láthatunk, ahol elmondod, hogy igen, hálát adtál, amikor beérkeztél, vagy ezek látszanak a felvételen, és akkor utána is elmondod, hogy ezt Istennek köszönheted, de hogy mi volt ez az első pont, amikor erről beszéltél így nyilvánosan?
Azt szerintem pont a kairói világkupa után, 22-ben, amikor először lettem felnőtt korosztályban érmes, akkor ott nagyon éreztem a Jóistennek a gondviselését, és akkorra már így kiforrott bennem ez a gondolat, hogy én már kész vagyok felvállalni a hitemet, és akkor megkeresett egy újság, és akkor még nagyon kényelmetlennek éreztem a szituációt, meg nagyon idegennek, de ott úgy akkor kimondtam azokat a szavakat, amiket a testvéreim azóta is nagyon szívesen felemlegetnek. De az adta meg talán a löketet arra, hogy ez a jó út, és hogy ennek van értéke, értelme.
Azt nyilatkoztad az egyik helyen, hogy szívesebben beszélsz egyébként a hitéletedről, vagy ilyen személyes dolgokról, mint a sport teljesítményedről. Közben most ugye ezt is mondtad, hogy azért ez neked teher, hogy most hogy vagy ezzel, mert most már azért sok olyan interjún túl vagy, ahol tanúságot tettél.
Igen, keresem, hogy mit tudnék még mondani, mert azok, akik látták ezeket a videókat, akik olvasták interjúimat, azok gyakorlatilag tudják, hogy mit mondok. Mert én nem tudok prédikálni, nem is akarok, nem is lennék hiteles abban. Én abban vagyok hiteles, hogy a saját megéléseimet mondom el. Viszont azok meg egy ideig végesek, és nyilván úgy, ahogy élem tovább az életemet, úgy a tapasztalatok alapján bővül, de hogyha meg sűrűn vannak ezek a megjelenések, akkor ugye nem tudok más mondani, csak azt, ami ténylegesen velem történt. És hát ezért is egyébként üdítő, hogyha jönnek olyan kérdések, amiket még nem tettek fel nekem. Viszont ugye azt kérdezted, hogy melyikről könnyebb beszélni. Hát egyikről sem annyira. A sport az, én annyit beszéltem már róla, hogy teljesen unalmas nekem. És szerintem egyébként a hallgatóknak, nézőknek sem annyira érdekes, hogy én most heti hányszor futok, meg úszok, meg hogy mi a kedvenc számom az öttusában. Inkább én is, hogyha nézek más sportolókat, interjúkat, bármit, akkor inkább magára a személyre vagyok kíváncsi, az ő gondolkodásmódjára, értékrendjére. Viszont néha azt érzem, hogy kiüresedtem egy ilyen akár a 7-7-nek adott interjúsorozat után.
Most akkor a sporthoz olyan szempontból térnénk csak vissza, hogy ott több olyan területet megemlítettél, ami szerintem érdekes lett. Ugye ezt többször említetted, hogy ezzel ki lehet kergetni a világból, hogy melyik a kedvenc sportágad az öt közül. De én azt kérdezném meg, hogy az, hogy te öt sportágat űzöl egyszerre, az könnyebbség olyan szempontból, hogy nem fáradsz bele, vagy a motivációdat nem veszted el, vagy pont, hogy nehéz, hogy végül is ötben kellene a legjobbnak lenni?
Nem azért választottam az öt tusát, mert sokszínű, és belemuntam volna egybe. Nyilván sokkal több élvezeti értéke van ennek így, hogy nem fásulok bele a monotonitásba annyira, de nekem a motivációm az maga a szeretet. És ezt onnan tudom, hogy engem nem az motivál, hogy világbajnok legyek, vagy olimpiai bajnok legyek. Nem kaptam több motivációt attól, hogy tavaly világbajnok lettem, vagy hogy kijutottam az olimpiára, mert ugyanúgy lementem edzőni, és ugyanúgy megtaláltam ebben a boldogságot, a békét, és innen tudom, hogy ez az, amit keresnem kell, amin járnom kell, és megtalálnom én nem csak az eredményekben a küldetést, hanem a sport által bármilyen más téren.
Azt nyilatkoztad egyszer, hogy a győzelem az felelősséggel jár. Mi az a felelősség szerinted, amivel ez együtt jár?
Az, hogy több figyelem irányul ránk ilyenkor, és akár a média részéről, akár csak az utánpótláskorú lányokról, lányok felől, fiúk felől, hiszen akarva akaratlanul példaképekké válunk ilyenkor, még akkor is, hogyha nem vágytam erre, hogyha nem akartam az lenni. Amit én teszek, azt ők bennük hatványozottan lerakódik, és ezért nagyon fontos a felelős élet gyakorlatilag, hogy én mit képviselek a vívóteremben, mit képviselek a magánéletemben, mi jelenik meg az újságban, hogy én ezzel a népszerűséggel mit kezdek, ez maga a felelősség.
A családban te egy kicsit kakuk tojás vagy?
Nem. Talán igen, azt mondanám, hiszen senki nem választotta ezt a sportolói utat. Most az öcsém az, aki atletizál és szeretne nagyobb szinten, komolyabb szinten atletizálni. Remélem, hogy majd ő is egyszer sikeres sportoló lehet, de hogy alapvetően én vagyok az, aki erre tette fel az életét, és ezért mondanám.
De csak emiatt, vagy más is van, ami megosztható?
Emiatt.
Oké, a többit majd otthon megbeszélitek. Azt is mondtad egy interjúban, hogy te alapvetően egy elégedetlen típus vagy. Mitől lennél te elégedett, vagy mikor tudnád azt mondani, hogy most a helyemen vagyok, vagy most minden rendben, vagy most ez az a szint, amit szerettem volna elérni?
Én ilyen vagyok, hogy elégedetlen vagyok, sajnos. Vagy hát nem sajnos, hiszen az élsportban azért, nem csak az élsportban, de így az életben, hogyha valaki szeretne előrébb jutni az ő hivatásában, akkor kell, hogy legyen elégedetlen valamilyen szinten. Én ebben biztos vagyok. Nyilván ennek vannak a drasztikus részei, azok annyira nem jók a végletek, de szerintem ez az, ami engem mindig előre visz, hogy hiába mondja az edzőm azt nekem, hogy jó volt ez a lövészet, én azt érzem, hogy mégse volt annyira jó. Hogy ez az idő az nem volt olyan, hogy tudtam volna talán még egy kicsit jobbat versenyeken is. Még akkor is, hogyha esetleg nyerek, akkor is bennem van az, hogy ebben és ebben csomó minden maradt. És én azt gondolom, hogyha megállnánk egy szinten, és azt mondanánk, hogy na most megérkeztem, és most elégedett vagyok, akkor azért nem olyan jó állapot. Ez az én véleményem.
De ez akkor is így van, amikor mondjuk valami mérhető, például hiba nélkül mész végig a lóval, és akkor is azt érzed még, hogy jó, ez most hibátlan lett, de ülhettem volna szebben, vagy mosolyoghattam volna többet, vagy lehettem volna kedvesebb. Tehát, hogy azért vannak olyan részei, nyilván mondjuk egy időt azt folyamatosan tudsz javítani, de azért vannak olyan mérhető részei, aminél úgymond nincs már a 100% fölött.
De ez ilyen szubjektív dolog. Ugye most arra kérdeztél rá, hogy amikor már elfogy az objektív vitás, akkor én ugyanúgy tudok, és ugyanúgy szoktam elégedetlen lenni, hiszen ugyanúgy ott van az, hogy belül az érzés nem volt olyan, a technika nem volt olyan, de eredményes volt rossz technikával. Számtalanszor volt olyan, hogy jól lőttem, eredményesen lőttem, aztán megnéztem a szórásképet, és olyan volt, mint a légypiszok, és akkor ott azért elgondolkodtam, hogy hát ez azért nem volt olyan szép, hogy ebben talán még szerencsé is lehetett, hogy én beletaláltam, szóval vannak ilyenek.
Mennyire van benne a te elégedetlenségedből, aztán tovább lépek ezen, csak hogy ez talán így tovább köt ahhoz, hogy átkanyarodjunk így a hitélethez, az, hogy nehogy elbízd magad, hogy nehogy magadnak köszönd ezt csak, hanem amit az elején is említettél, amiről elkezdtél tanúságot tenni, hogy ott van Isten mögötted, és hogy te azzal a hittel űzöd ezt a hivatást, vagy a sportolói létet, hogy ezt te nem egyedül csinálod.
Én talán azért is vagyok ilyen, mert hogyha elégedetlennék, akkor nem tenném bele azt a 110%-ot, amit bele lehet tenni. És ezt azért mondom, mert eljön az embernek egy teljesítőképességében egy határ. És ez szerintem nem csak sportban, hanem az élet minden területén, hogyha azt nem tudja megugrani, akkor az a kegyelem, amit kaphatott volna, utána az talán nem jön meg. Mert én mindig akkor kaptam ezeket a legnagyobb kegyelmeket, amikor már azt hittem, hogy nincs tovább, és most ha elvállalom, akkor nem tudom, hogy mi lesz, hogy beérek, hogy összeesek, hogy már annyira fájt, hogy nem tudtam, hogy mi van, és sokszor nem tudtam tovább lépni ezen, nem tudtam átugrani ezt, és utána nagyon rosszul voltam, nagyon elégedetlen voltam, és hibáztattam magamat. És amikor meg ezt sikerült meglépnem, akkor mindig olyan kegyelmeket kaptam, hogy talán ez a válasz arra, hogy igenis elégedetlennek kell lenni valamilyen egészséges szinten, mert az, ami előrébb visz, és becsülettel késztet arra, hogy megcsináljuk a tőlünk telhető maximumot.
És a jó Isten akkor is szeret, vagy akkor is kegyelmes, hogyha esetleg mégse tudunk elmenni a határokig? Mert ezeket a határokat sokszor emlegeted egyébként interjúkban is, hogy onnantól valami egész más bontakozik ki, de hogy mi van a határokig?
Hát persze, hogy szeret minket, akkor is, hogyha elbukunk. Hát én sokkal többször buktam el, akár a sportban, akár emberileg, akár bármilyen szinten, mint nem. Szóval ez meg egy másfajta kegyelem. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanúgy megvan az a megtartó erő. Nem tudom, kicsit az olimpián is ez volt velem, hogy olyan rosszul vívtam, olyan rosszul csináltam ezt az egészet, hogy tudtam, hogy elúszik minden, és nagyon-nagyon mélyen voltam. És ott is éreztem a kegyelmet. Egy ilyen békességet éreztem, egy olyat, hogy ez most jó így, ahogy van. És hogy nem kell most vívnom egy egetrengetőt, mert nincs itt a helye, bármennyire is próbálkoztam. Úgyhogy nem leszünk attól kevesebbek, hogy nem tudjuk ezt megugrani, csak én nekem sikerült egyszer-kétszer, és ez az én motivációm, hogy megtapasztaltam ezt, és ezért biztatok mindenkit, hogy próbálja meg legalább egyszer, mert nem könnyű. Én is volt, hogy futópályán sokat gondolkodtam, sok 10 méteren keresztül futottam előre, és gondolkodtam, hogy most akkor ebbe belálljak, vagy ne. Most már elég rossz, most már lehet, hogy jön egy kanyar, és ott nem néz az edzőm, és akkor kicsit vissza lehet venni a tempóból, és akkor kicsit kevésbé fáj. De valahogy mégis elvállaltam, és utána megjött az a kegyelem, hogy már annyira fájt, hogy nem fájt. És akkor mentem tovább, és utána tök jó volt.
És ilyenkor van esetleg bevált rutinod, hogy ha már a rózsafűzért említetted, hogy azt elmozsoltad az interjú előtt, hogy akár azt közben elkezded mondani, vagy fohászkodsz ilyenkor, vagy tehát, hogy ilyen konkrét kapcsolatba lépés is tenne, van-e, vagy ez egy ilyen annyira beszűkült állapot, hogy ilyenkor így túlélés van?
Itt a versenyeim nagy részére nem emlékszem egyébként, ez így most elég fura. Azért, mert egyszerűen akkor a fájdalom fok, és olyan beszűkült látómezőben mozgunk, hogy egyszerűen kiesik az emlékezete ilyenkor az embernek, és csak pár kép marad meg a futás közbenről, vagy futás után, előtt. Viszont arra tisztán emlékszem, hogy én alapvetően egy nagyon kudarc körülő ember vagyok, és sokkal jobban félek az elbukástól, mint a magától, a győzelemtől. Én nem tartom magam olyan nagyon bátor embernek, és volt egy világkupa döntő Ankarában, ahol első helyről indultam, és mögöttem elég erős ellenfelek jöttek, és sosem indultam még első helyről, főleg nem világkupa döntőben, ami pontszerző verseny volt az olimpiára, szóval elég nagy súlya volt, és egyszerűen a lelkem az reszketett. Annyira féltem attól, hogy nem tudom megcsinálni. És olyankor futás közben emlékszem, hogy amikor pont az a kanyar, ahol kicsit ilyen fás rész jött, és nem nagyon láttak az emberek, ott azért elég erősen fohászkodtam, hogy futás közben, ilyet soha nem csináltam még, hogy csak bírjam ki.
Azt említetted, hogy a szüleid vallásosak, és ugye ők terelgettek titeket ezen az úton, de hogy arról tudsz-e mesélni, hogy ezt hogy csinálták olyan óvatossággal, mert hogy nagyon röviden meséltél erről, de hogy tudták ezt olyan jól csinálni, hogy ne legyetek ettől valláskárosultak, tehát amikor tényleg így túlnyomják a szülők, meg csak ezt lehet, de hogy ott legyen a szabad választásotok is, hogy erre az útra szeretnétek el rálépni. Mondtad, hogy imádkoztatok reggel este étkezés előtt, de hogy mégis aztán mi volt az, ami alapján te meg tudtad hozni a saját döntésedet?
Igazából azért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennyire hagytak igazából a saját utunkat járni, és semmit sem nyomtak nálunk. Bár azért azt ugye megmutatták, hogy milyen is, amikor egy nagy heti szertartást végigminisztrálunk, meg azért a közös imák, amikor főleg a most is húgom szülinapján énekeltünk, az nagyon szép, nagyon felemelő tud lenni. De igazából nekem az én hitem az onnan jött, hogy nagyon sok megbizonyosulás útján kezdtem el teljes mértékben hinni. Én 18 éves korom környékén kicsit elfordultam a Jóistentől, és nem is nagyon mentem templomba. Igazából nem voltam hozzá közel, nem imádkoztam annyit. Majd egy egészségügyi probléma miatt eltiltottak engem 2020-ban az öttusától. És ott ebben a nagyon-nagyon nehéz időszakban, amikor tényleg fizikálisan is rosszul voltam, a szívemmel volt gond, anatómiai problémát fedeztek fel, és az a mai napig egyébként megvan. Mert rosszul voltam, hogy azt hittem, hogy tényleg nem kelek fel az ágyból. És akkor nyitottam ki Jobb könyvét, és akkor egy nagy támasz volt számomra, egy nagy remény, hogy talán a Jóisten, hogyha azt akarja, hogy és van, és segít, gondoskodik rólunk, akkor talán nem veszi el tőlem az öttusát. Pedig minden ott arra utalt, hogy nekem itt abba kell hagynom. El is tiltottak gyakorlatilag. És akkor, amikor a Jóistennek át tudtam adni a kormányt, az irányítást, rá tudtam bízni magamat, és el tudtam engedni az öttusát, hogy akkor legyen az ő akarata szerint, akkor egyik pillanatról a másikra rendbe jött az egészségügyi problémám, és vissza is kaptam az én kék könyvemet, az a sportolói engedély. Úgyhogy én azt hiszem, nekem ez volt a megtérésem.
Igen, ez az, amiről hosszabban is mesélsz a 777-es sorozatban, és gyakorlatilag így összefogva, lalva röviden, ez egy fontos része a te tanúságtételednek. Tegnap itt járt Berec András, akivel Janu atya beszélgetett, és kiírtam egy idézetet, ami szerintem nagyon jól passzol ide, hogy azt mondta, hogy utólag a nehézségek mindig vidám novellákkel zsugorognak, az idő borzasztó jót tesz nekik. Ezért szeretek a kudarcaimról mesélni, mert szerintem sokkal érdekesebb a bukáson felől kerekedni, mint sikerről sikerre vándorolni. Hogy vagy te ezekkel a gondolatokkal, és hogy vagy ezzel a történettel, amit újra és újra elmesélsz?
Én azért értek egyet vele, mert tényleg ez az érdekes, hogy sokan a sportolókat istenítik. Sokkal több figyelmet kapunk, sokkal nagyobb rajtunk a mindenkinek a szeme az elérése, mint amennyi kellene, hogy legyen. És hogyha én megmutatom azt, hogy én nem vagyok más, mint mindenki, aki hallgat, aki itt van, aki néz, bárki, nem vagyok jobb, nem vagyok több, mert velem is ugyanolyan dolgok történnek, mint mindenki mással, csak nekem más a hivatásom, más az én utam, és nem nehezebb ez az öttusa, ez a bármelyik élsport, mint egy bármely más hivatás. Úgyhogy talán ezt tartom én nagyon fontosnak, hogy mindig elmondjam, hogy én nem vagyok több, és velem ugyanúgy megtörténnek ezek a letörések, amikor a Jóisten engedi, hogy lekerüljünk a mélybe, és ott átformáljon minket, és utána abból újjá építsen.
Azt is mondtad, ami nekem egyébként egy kicsit olyan ellentmondásosnak tűnik azzal, hogy ugye mennyire erős Isten élményed van a nehéz helyzetekben, vagy hogy akár ezt említette te is, hogy talán ez a történet volt a te megtérésed, hogy könnyebb akkor hinni, amikor minden rendben van. Könnyebb akkor a Jóisten dicsérni, vagy őróla tanúságot tenni, mint amikor nagyon mélyen vagyunk. De én a történeteid alapján azt látom, hogy pont a nehézségeiddel és a mélységeiddel kerülsz hozzá nagyon közel.
Hát azért ez egy ilyen szép képet mutat. Szóval nagyon-nagyon sokszor kételkedtem a Jóistenben, a hitemben. Nagyon sokszor haragba voltam vele, nagyon-nagyon nem olyan fényes ez a kapcsolat, ahogy tűnik. Ugyanúgy vannak nekem is mélypontjaim, ugyanúgy nekem a mostani időszakomban is vannak nagyon-nagyon nehéz időszakaim, és vannak nagyon eufórikus hangulataim, meg megéléseim, és talán én azt vettem észre, hogy ha egyre közelebb vagyunk Istenhez, akkor ez az amplitúdó, ez egy kicsit a kilengések, ezek összébb mennek, és a mélységek azok nem olyan mélyek, mint amilyenek az elején voltak. Úgyhogy ne gondolja senki azt, hogy nekem olyan könnyű, és hogy amikor kinyitottam Jobb könyvét, akkor én megvilágosultam, és onnantól kezdve örömkönnyek és minden, hanem nagyon komoly hónapok, hetek voltak, amikor nem tudtam, hogy mi lesz.
És mit jelent az, hogy a hobbi hívőségtől eljutottál a megélt hívőségig? Van esetleg olyan bevált imamód, vagy olyan helyzet, ami téged segít abban, hogy ez az amplitúdó, ez kisebb legyen?
Én nem abban mérem ezt, hogy ki mennyi misére megy, ki mennyit jár gyónni, szent áldozáshoz járulni. Nyilván ezek is iszonyatosan fontosak. De hogy az ember, amikor egyedül van otthon, és amikor egyedül, amikor senki nem látja ott mit cselekszik, hogyan él, szerintem az a fontos. Az sokkal fontosabb, mint az, hogy én elmegyek vasárnap egy misére, és fél átéléssel, vagy egyáltalán nem élem át a szertartást, de ott vagyok, mint az, aki otthon ugyanúgy megtartja azt, hogy nem vétkezik, ugyanúgy próbál a bibliai értékrendek szerint krisztusi módon élni. Innen kezdődik szerintem a megélt hívőség.
És neked van olyan, ami különösen segítebe, tehát hogy most ilyenekre gondolok, hogy akár egy gitáros ének, vagy csak az, hogy teljesen csendben lenni, egy gyertyát meggyújtani, vagy a Szentírást olvasni, tehát hogy van-e olyan, ami kifejezetten ebben az egyedül létben, amikor otthon vagy, segít ilyenkor, mert hogy egyébként meg nagyon pörgős napjaid lehetnek, tehát általában ugye erre szokott hivatkozni az ember, hogy hát nehezen fér bele a napba, meg mikor, meg hogy, meg nem is vagyok ott teljesen lélekben, hogy neked van már olyan, ami így bevált?
Igen, egy nagyon kedves barátom, Berkó mondta, hogy van egy Gazögréknetten egy templom, most hirtelen nem ugrik be, hogy mi a neve, de ott van 024-es szentségimádás. És az olimpia előtt, amikor ezt így mondta, akkor nekem iszonyat nagy segítség volt az, hogy amikor már annyira kibírhatatlan volt a nyomás, és annyira azt éreztem, hogy szétesek, és hogy összetörök, akkor elmentem oda, akár péntek este 11-kor, vagy szombat este éjfélkor, mert hogy senki nincs ott, és akkor ott voltam, nem néztem időt, amennyi jól esett, ott tudtam imádkozni, és hazamentem. Nyilván ezt nem csinálom meg hetente, meg vannak olyan időszakok, amikor elég keveset járok oda, de hogy ez például nekem egy nagyon bevált dolog.
A 777-es videósorozatban elmeséled ebben az egész hit utadban, vagy abban, hogy hogyan is vagy a jó Istennel, hogy volt egy időszak, amikor attól féltél, hogy ő papnak fog hívni téged. Aztán később arról is nyilatkoztál, hogy szerinted a Jóisten ad kedvet, meg erőt ahhoz, amire ő hív. Hogy ezt a kettősséget, ezt hogy tudtad megélni, vagy rendbe tenni, hogy van valami, amire úgy érzed, hogy hív, de amihez igazából, mint hogyha nem adna kedvet?
Ez egyébként a mai napig néha ugyanúgy feljön, és az útkeresés az pont ebből áll, hogy nem olyan egyértelmű számomra se, aki erről magyarázott egy, nem tudom, 49 percen keresztül a 777-nek, hogy mi az én utam. Hát tökre örülnék, hogyha tudnám, hogy mi az én utam. Én is most keresem, hogy esetleg a sport után mit tudnék csinálni, mert azt tudom, hogy a sport az arra megbizonyosultam, hogy az én utam. Ez nagyon kedves mondás számomra, hogy ami az ember útjához a Jóisten ad kedvet. Ezt próbálom ugyanúgy, bármit fogok csinálni a jövőben, ugyanúgy ementén élni, és így keresni az utamat. De nagy vágyam van, és nagy kedvem ahhoz, hogy legyen családom, úgyhogy nem hiszem, hogy a papságot választom.
Nem akarlak elkeseríteni, de ismerünk olyan jó sporteredményekkel bíró papot, aki később jött rá erre az útra, és elég ismert az országban, de...
Pál Feri?
Hát például, tehát, hogy igen, ismerünk ilyen utakat, de ezt nyilván te érzed, hogy ezen majd hol leszel, meg mikor, hogy vagy, viszont ha már behoztad te is ezt a családos témát, szerinted hogy fogod tudni ezt összeegyeztetni? Akár azt, hogy igen, akkor most erre azt mondd, hogy igen, és a családi életbe vágok bele, akár azt, hogyha emellett a sport még valamilyen szinten, komoly szinten fog futni, akkor ezt összeegyeztesd. Ugye amit tudunk, az, hogy azt ígérted, hogy az olimpia után nyilatkozol arról, hogy mi lesz a következő 4 évben, és ezt aztán meg is tetted, hogy úgy néz ki, hogy a következő 4 év is aktív sportolói léttel fog eltelni. Tehát, hogy ezt a kettőt szerinted hogyan fogod tudni összeegyeztetni, vagy lesz olyan pont, amikor esetleg egyik felülírja a másikat?
Elég sok példa van előttem olyan öttusázók felől, akik apák, anyák lettek időközben, és ugyanúgy folytatták a sportot. Nyilván a nőknek ez nehezebb, hiszen kihordani egy gyereket, meg aztán ugye neki kell vele sokkal többet lenni. Efelől nekem egy kicsit könnyebb a dolgom. Nem aggódom egyébként, most elég elszigetelt életet éltem eddig, hiszen sokáig laktam egyedül, viszont most két csodálatos testvéremmel lakhatok együtt, akik rákésztetnek arra, hogy alkalmazkodjak. Például, hogyha a bátyám úgy gondolja, hogy milyen 12 körül, éjfél körül elmegy zuhanyozni egy gyorsat, közben egy 3 trónokharca évadot végignéz, akkor akkor úgy azért nekem is alkalmazkodnom kell ezekhez a dolgokhoz. De alapvetően nem lehetetlen egyáltalán ez a család és az élsport.
Tehát akkor benned inkább az van, hogy ez párhuzamosan létezzen. Ne kelljen dönteni egyik vagy másik mellett a másik rovására.
Igen, bár egy ideig azért már nem lehet olyan sokáig csinálni ezt az élsportot. Ez egy kicsit olyan, mint egy vonat, ami halad egy biztos végpont felé teljes sebességgel. Azért ez egy picit olyan fura, hogy nem az életem végéig kaptam meg ezt a sportot, hiszen nem tudom, hogy mikor lesz a vége. Remélem, hogy minél tovább sportolhatok, de egyszer biztosan vége lesz. Úgyhogy ezzel már kell számolnom.
Szerinted a sport által mit lehet tanulni Istenről? Azt mondtad többször, hogy nem szétválasztható szerinted az, hogy milyen vallásosnak lenni, milyen sportolónak lenni, de hogy kifejezetten van olyan, amit ki tudnál emelni, hogy ezt sportolóként ezt így tudjuk megtapasztalni a Jóistenről.
Az alázat. Az, hogy mi mennyire porszemek vagyunk, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk egyébként. Hogy amikor kimegyek egy világbajnokságra, egy olimpiára, és 16 ezer ember előtt versenyzek, akkor ott hogy összetöpörödök, és rájövök, hogy azok, akik velem mellettem versenyeznek, azok ugyanúgy, nem tudom, világbajnokok, olimpiai érmesek, és hogy ki vagyok én, miért nekem kéne ezt megnyernem, miért ki, miért, hogyan, mit kap, és hát hatalmas pofára esések vannak a sportban. Ez nem egy exponenciálisan felívelő pálya, hanem hatalmas letörések vannak benne, és az mindig arra készteti az embert, vagyis engem mindig arra készített, hogy kicsit átgondoljam, hogy én ki vagyok, és hogy mit gondolok magamról, a sportomról, hogy mennyi szerepem van nekem ebben.
Sőt, azt is említetted egyszer, hogy szerinted, vagy számodra leginkább a sportolás az abban segít, hogy te egy jobb emberré válj, vagy ez a célod. Nem is feltétlenül az, hogy milyen eredményeket érsz el, hanem az, hogy egy jó ember legyél. Hol tartasz ezen az úton szerinted? Meg ez mennyire amplitúdós, vagy azért tud egy ilyen fejlődési íve lenni ennek?
Hát, még nagyon az elején járok. Inkább azt mondanám, a sport az olyan helyzetekbe hozza az embert, olyan komfortzónán kívüli helyzetekbe, amit alapból lehet, hogy nem tapasztalna meg. És hozok egy példát, úszóedzés reggel 6-tól. Volt, hogy 17:30-tól úsztam, most már 8-tól úszok, de az azért nem tud olyan jól esni. A hideg víz, meg minden. Főleg, hogyha jön egy verseny, ott van a nyomás rajtunk, és az edző bemond egy olyan lehetetlen sorozatot, amire teljesen felkapom a vizet. És legszívesebben elküldeném az edzőmet. Az, hogy hogyan szólok neki vissza, hogy hogyan kommunikálok, hogyan bánok az érzéseimmel, érzelmeimmel, ezek mind hatalmas csatát vívok azzal, hogy megmaradjak embernek minden körülmény között, a verseny hevében is, és iszonyat sokszor bukok el, iszonyat sokszor kell bocsánatot kérnem utána az edzőmtől, a sporttársaimtól, mert tényleg nem úgy viselkedek, ahogy kellene, ahogy lehetne.
Ezt azért azt hiszem, hogy mi is át tudjuk élni, tehát nem kell ehhez nagy nyomás, mindenki a munkahelyen is megtapasztalja, hogy igen, szóval a Szentmisén csendben ülni ott, meg jó katolikusnak lenni, az talán könnyebb, mint bent aztán a mindennapok szürkeségében. Ha már említetted az edződet, ugye a 777-es interjúban Galetta Balázs is megszólal, és ott ő kifejezetten kiemeli, hogy hát ő nem vallásos, de hogy igen, azért úgy szokott hallani tőle dolgokat, meg nyilván szerepelt ebben a sorozatban, mi alapján feltétlenül tudta, hogy miről lesz szó, de hogy benned van egyébként ilyen típusú késztetés, hogy akik közvetlenül a környezetedben vannak, sokkal direktebb módon esetleg beszélj a hitedről, vagy akár egy olyan vágy, hogy mondjuk valaki azáltal, hogy veled dolgozik együtt, utána megnyíljon Isten felé? Vagy ezt is ráhagyod a Jóistenre, hogy ez majd lesz, ahogy munkálkodik általad másokban?
Csomó sportolóról később tudom meg, hogy például ő hívő, Vindics Tóth Lilianna például, atléta, ő is olyan, akinek a napokban hallgattam meg egy podcastjét, és azért hallgattam meg, mert a vallásról, már az volt a címben, És akkor teljesen megdöbbentem, hogy ja, ő is hívő, egyébként vele csináltam meg az alapkiképzést a katonaságban. Úgyhogy nem is elég sokat voltunk összezárva. De pont ez az, amiről beszéltem, hogy nem nagyon divat a sportolóknál felvállalni a hitet.
És egyébként szerinted könnyebbség lenne, hogyha erről a közösségben beszélnétek, vagy egyszerűen annyira más az a terep, hogy mindaz, ami ilyen nagyon személyes, és ami a tanúságtételhez kapcsolódik, az inkább úgymond azon kívül kerüljön?
Ez mindenkinél változó. Kezdetben, ahogy mondtam, én sem tudtam felvállalni annyira hitemet, viszont így gyakorlatilag megedződtem ebben, hogy nem lesz senki, akivel együtt közösen tudjuk csinálni, hanem akkor én leszek az, aki elindítja ezt a trendet az öttusában. Persze azóta jöttek ilyen jelzők, hogy a kis balcó, de ezeket én nagyon-nagyon nem szeretem, hiszen ne hasonlítsanak engem a Balc Andráshoz, ő teljesen más tészta. De hogy igen, ez a baj, hogy nagyon-nagyon ilyen fű alatt történik ez a hitünk megvallása.
És amióta felvállalod, volt esetleg olyan helyzet, amikor hátrányod volt ebből a sportolói világban?
Nem igazán. Vagy annyira nem tud meghatni, hogyha valaki így beszól. Annyi volt, hogy nagyon sokan nem értették, hogy hogyan tudtam így javulni az idők alatt, és akkor szerencsésnek hívtak, meg szerencsés flótásnak voltak ilyenek is, és ennek egyébként tökre örültem. Azért, mert ők is látják azt, hogy valami azért van itt a háttérben, és ők szerencsének gondolják, de ez valójában nem így van. Úgyhogy igen, nehéz sportoló közelben.
De hogy azért ezekben a szituációkban hozzáteszed azt is, hogy ugye nem egy kólásautomataként működik Isten, ezt is említetted valahol, hogy hát azért van szerencséd, meg azért vagy ilyen sikeres, mert eleget imádkoztál, vagy mert kapcsolatod van vele, szóval, hogy azért nem egy ilyen támogatói szerződést írtál alá vele, ami által mostantól legyenes az utad.
Igen, amúgy több embernek is megfordult a fejében, hogy akkor ők most hívők lesznek azért, mert akkor ez biztos, hogy megdobja a teljesítményüket. Aztán le kellett őket lombozni, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor két ima az 8 másodperc, mert akkor nagyon sokat imádkozni. Kicsit azok, akik nem hisznek, meg neki teljesen új ez az egész, nekik nehéz elmagyarázni, és kicsit sajátos formában, de egyébként megértik és elfogadják. Mondjuk ehhez kellett az, hogy én elérjek egy szintre, mert amíg én voltam a kicsi eredmények nélkül, addig a nagyok voltak a példaképek, azok, akiket követték a többiek, és most ezért is nagy felelősség ez, hogy most már gyakorlatilag én vagyok, hiszen a legidősebb is lassan én leszek. Fura így kimondani, de igen.
Pedig amúgy nem lenne rossz egy olyan szlogán, hogy Isten a legjobb dopping, tehát lehet, hogy ilyen szempontból ezzel lehetne kampányolni.
Valószínűleg utána minden második nap jönne a dopping ellenőr hozzám, úgyhogy annyira nem csinálnám.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a sokszor nagyon mély dolgokat. Úgyhogy ezt a reményt kívánjuk 2025-re.
Elhangzott műsorunkban beszélgetést hallottak Böhm Csaba öttusázóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.